8 óra, 8 perc van. Önök a Mária Rádió szombat reggeli napindítójának második részét hallják. Tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Székely János, Szombathelyi megyés püspököt a vonalban. Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, mert nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Égető és sok nemzet számára átfogó probléma a demográfiai válság. A Vatikáni Rádió tudósítása alapján értesülhetünk arról, hogy május 14-én rendezik meg az olasz és a nemzetközi demográfiai válságról szóló tanácskozást Rómában, amelyet a Családegyesületek Fórumának elnöke hívott össze, és Ferenc pápa mondja a nyitó beszédet. Vajon mi lehet a célja a konferenciának, és milyen megoldási ajánlások lehetségesek, különösen Európa demográfiai helyzetének javítására?
A mai emberiség két nagy dilemma, illetőleg nehézség előtt áll. Vannak rendkívül előregedő társadalmaink. Ilyenek különösen Európában, és talán itt is kiemelten a volt szocialista országok tartoznak ebbe, köztük sajnos Magyarország is. Magyarország lakossága 1981 óta folyamatosan csökkent, tehát 40 éve. Ha belevesszük azt is, hogy közben 400 ezer magyar jött Erdélyből, Kárpátaljáról, Délvidékről, akkor a teljes fogyásunk az több mint 1,5 millió. Hogy mi ennek a döbbenetes zuhanásnak az oka, azt nem egyszerű megmondani, de nagyon világosan kell azt látnunk, hogy a gyermekvállalás az elsősorban nem pénzkérdés. Nem anyagi nehézségek okozzák a gyermekvállalásnak az ilyen drámai lecsökkenését, szinte megszűnését. Nagyanyáink, dédanyáink sokkal nehezebb anyagi helyzetben, sokkal nagyobb szegénységben, sokkal több gyermeket vállaltak. A gyermekvállalás elsősorban nem pénz, hanem szívkérdése. Olvastam egy nagyon kedves mesét, ami elmondja, hogy volt egy király, akinek 3 fia volt, és nem tudta, hogy melyikre hagyja az országát. És próbára tette a fiait, mindegyiknek adott egy nagy aranypénzt. És azt mondta nekik, hogy van a palotájának egy hatalmas nagy terme, ennek az aranypénznek a segítségével töltsék meg ezt a termet egészen. A legnagyobb fiú vett az aranypénzen 3 szekér libatollat, de csak 1/3 telt meg a terem. A második vett 6 szekér szénát, de ez is csak 2/3 telt meg. Jött a legkisebb, látszólag nem hozott semmit. Aztán elővett a zsebéből egy gyertyát. Meggyújtotta. A gyertya szelíd fénye azonnal az egész hatalmas termet betöltötte. Az emberi szívet nem lehet dolgokkal megtölteni, pénzzel, sikerekkel, nyaralásokkal. A boldogság az élet forrása valahol mélyebben van. Úgy gondolom, hogy nagyon sok emberi szívből a nyugati világunkban ez a gyertyafény hiányzik. A hitnek a nagy lelkűsége, az élet értelmének a tudata. Mintha a szívből hiányozna valami nagyon-nagyon lényeges. Az emberiségnek ugyanakkor van egy másik óriási kihívása. Vannak olyan országok, India, Kína, Afrika egyes országai, ahol nagyon-nagyon sok gyermek születik. És lassanként eljut egy-egy nép az ország erőforrásainak a határáig. A II. Vatikáni zsinat azt tanítja, hogy a szülőknek felelősséggel kell gyermeket vállalni, és egy kicsit fölmérni, hogy egészségi állapotuk, anyagi helyzetük, akár még a lakáshelyzetük is, de az emberi lelki képességeik is hány gyermek fölnevelését teszik számukra lehetővé. Nyilván az egyház mindig is nagyon hangsúlyozza, hogy mindezt az isteni törvény tiszteletben tartásával kell megtenni, főként az élet tiszteletét a fogantatástól kezdve a házaspároknak és hát a nemzeteknek is tiszteletben kell tartani. Amit a II. Vatikáni zsinat egyes családokról mond, a felelősségteljes gyermekvállalásról, az átvitt értelemben igaz az egész földünkre is, mert a föld közös otthona az emberiségnek. Tehát az emberiségnek közösen is kell azon gondolkodnia és döntenie, hogy mekkora befogadó képessége van ennek a közös otthonnak. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az emberiség is az isteni törvény mentén hozza meg ezt a döntést. Főként az életet tiszteletben tartsa a fogantatástól kezdve. Nemrég kaptam egy levelet egy olyan fiatalasszonytól, aki teljesen vallás nélkül nőtt föl, meg volt keresztelve, de ezen túl semmilyen vallásos nevelést nem kapott, és fiatalon áldott állapotba került. Egy nagyon komolytalan kapcsolatból anyagi helyzete is nagyon rossz volt, végül is a gyermek elvetetése, elpusztítása mellett döntött. És döbbenetes volt ebben a levélben, hogy a fiatal nő leírja, hogy az élete legszörnyűbb éveit kellett ezután átélnie. Óriási depresszió, kilátástalanság zúdult rá. Alig-alig tudott ebből valahogyan teatrálni. Most hála Istennek házasságra készül, a hit felé is megnyitotta a szívét, és alig várja az élete első gyónását, hogy végre letehesse ezt a rettenetes terhet. Sajnos a társadalmaink is viselik annak a nagyon-nagyon sok elpusztított, védtelen, ártatlan gyermeknek a terhét, ezeknek a bűnöknek a terhét, akiknek nem adtak lehetőséget arra, hogy éljenek. Nagyon fontos lenne a gyermekek, a fiatalok szívébe elültetni azt a döntést, hogy soha ártatlan, védtelen emberi életet nem fogok elpusztítani. Ilyen rettenetes áron nem akarom, hogy könnyebb, kényelmesebb legyen az életem. Nagyon fontos, hogy az államok tiszteletben tartsák az egyes családoknak a szabadságát, a döntési jogát, tehát ne állami szinten akarjanak a gyermek számról dönteni. Egy elrettentő példa ezzel kapcsolatban Kína példája, amely óriási mértékben növekedett a lakosság szám tekintetében, és 1960-ban egy-két éven át kényszer abortuszt hajtottak végre édesanyák millióin. Egy rettenetes emberi tragédia, amit született. Nem sokkal később korlátozó törvényeket hoztak, hogy lehetőleg minden család csak egyetlen gyermeket vállaljon. Ebből sajnos rengeteg csecsemőgyilkosság is született, mert a család igen gyakran azt szerette volna, ha ez egyetlen gyermek, aki megszületik és életben maradhat, ő fiú. Ezért nagyon sok kislányt megöltek. Jelenleg Kína látszólag egy gazdasági csodát él át. Ennek azonban az egyik oka pontosan az, hogy nagyon kevés a gyermek, és nagyon kevés az öreg is, ugyanis az a korszak, amikor az idős korosztály született, az még egy sokkal kisebb népesség időszakában volt. A nagyon erős korosztály a Kínának a munkaképes korosztály. Tehát ez is okozza, hogy mivel kevés időst kell eltartani, és kevés gyereknek a nevelését, iskoláztatását kell fizetnie a társadalomnak, ez egy döbbenetesen nagy a gazdasági fejlődés. Azonban ez néhány év múlva rendkívül erős módon meg fog változni. Ugyanis hirtelen nagyon sok öreg lesz, és nagyon kevés fiatal. És ennek a kevés fiatalnak kell majd az idősek ellátásáról is gondoskodni. Ráadásul Kínában sokkal több a férfi, mint a nő. Ebből is egy óriási feszültség kezd Kínában kialakulni. A katolikus egyház tanítása, üzenete, tehát mindenek előtt az, az ember ne akarja magát Istenné tenni. Ne akarja szűklátókörű, erőszakos módon a demográfiai folyamatokat meghatározni, kicsit úgy, mint a francia forradalom, ahol guillotinnal akarták a testvériséget és a szabadságot fölépíteni. Ne ilyesfajta módon, hanem Isten törvényét tiszteletben tartva. Az emberi szabadságot, a családok szabad döntését tiszteletben tartva, a maga természetes ritmusában próbáljon az emberiség eljutni ahhoz a népesség számhoz, amit valóban a Földünk be tud fogadni.
A születések számának csökkenése, mint ahogy Püspök atya is említette, bármely országról lévén is szó, minden tekintetben a jelenben és a jövőben is súlyos helyzetet idézhet elő. Ez a konferencia tulajdonképpen hogy tudja segíteni akár Európa, akár a világviszonylatban nézzük, hogy megváltozon ez a szemlélet, a felelősségvállalás, az elkötelezettség, és sorolhatnánk a fogalmakat, hogy egyszerűen megváltozon ez a helyzet, mert ez tényleg katasztrófa lehet.
A konferencia üzen az egyes népek vezetőinek. Azt gondolom, hogy talán elsősorban a harmadik világ egyes kormányainak és politikusainak akar üzenetet küldeni. Részben ezt, hogy tartsák tiszteletben az isteni törvényt, a megfogant élet tiszteletét, a családok szabadságát. Tehát ne erőszakos és bűnös módon próbálják a népességnek a túl növekedését, amit már az országuk nem tud elviselni, elérni, hanem ezeknek az isteni rendnek, a szeretett parancsnak a törvénye mentén. A másik irányban, vagyis az előregedő társadalmak felé egy ilyen konferencia azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van, ugyanis a döntés az édesanyák meg a fiatal párok szívében születik meg. És nagyon-nagyon nehéz odáig eljutni, és itt valami döntő változást elérni. Nyilvánvalóan ez a konferencia önmagában erre nem alkalmas, nem képes. Egy nagyon mély megtérésre, újjászületésre lenne szüksége az európai társadalmaknak. Ahogy Izaiás próféta írta a könyvében, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. Az emberi szívben nem kezd újra áradni az élet, az isteni kegyelemnek a teljessége, ennek az öröme, magának is ennek az élete, aki túláradó jóságában teremtette a világot, bőkezi jóságában ő az élet forrása. Ha ez a fajta élet nem születik meg a fiatal feleségek, férjeknek a szívében, akkor alig-alig várható, hogy itt döntő változásra számíthatunk.
Hazánk sajnos elöregedő társadalom. Említette Püspök atya ezt a negatív tendenciát, ami 40 éve jellemzi sajnos a magyarságot, és sajnos a magyarságot jellemez egy önpusztító mentalitás is. Hogyan lehetne ez ellen hatni?
Nagyon nehéz a magyar népnek a történelme, különösen is a 20. század, ahol átéltük az országunk területe kétharmadának és a magyar népesség egyharmadának az elveszítését. Átéltük a két rettenetes világháborút, két szörnyű diktatúrát, a kommunista és a náci diktatúrát, az 56-os forradalom vérbefolytását. Tehát nagyon sok tragédián ment át a magyar nép, ezt alig-alig tudtuk földolgozni. Ennek volt az egyik tünete a rengeteg öngyilkosság, amelyben sok-sok éven át Magyarország világelső volt. De az egyik másik ilyen jelenség, ami talán ehhez köthető, az pontosan a nagyon-nagyon kevés gyermek vállalása. Valahogyan a magyar népnek talpra kellene állnia, lelkileg kellene megerősödnie, újjászületni, egymás kezét újra meg kellene találnunk. El kellene kezdeni újra alkotni, álmodni, szeretni. A Biblia szavai azt gondolom, hogy erre buzdítanak minket. A zsidókhoz írt levélben mondja az apostol, hogy erősítsétek meg az elernyedt érdeket. Emeljétek föl az ellankadt kezeket. A magyar népnek valami ehhez hasonló nagy talpraállásra lenne szüksége. Arra, hogy alkosson reményen olyan politikai vezetőkre is, akik öntudatot, bátorságot, célt adnak a nemzetünknek, és segítenek abban, hogy ezt a talpraállást meg tudjuk tenni.
Nagyon szépen köszönjük Székely János szombathelyi megyés püspöknek a bejelentkezést, további áldott szolgálatot és jó egészséget kívánunk önnek is.
Nagyon köszönöm, Isten áldja a Mária Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, Székely János szombathelyi megyés püspökkel beszélgettünk egy Rómában összehívandó demográfiai konferencia kapcsán. Most hallgassuk meg, hogy mire készülünk ma Esztergomban, Lőrinc atya elmondja önöknek, hogy mikor kezdődik ez a szentmise, és mire készülünk ma, miért tartják az ünnepi szentmisét.
Ma, május 8-án, délelőtt 10:30-kor engesztelő szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros úr, mindszenti bíboros újra temetésének 30. évforduló alkalmából Esztergomban, a Prímási Bazilikában. A szentmisén Varga László kaposvári megyés püspök mond homiliát. A szentmisét élőben közvetíti a Mária Rádió, tehát 10:30-tól tartsanak velünk, és imádkozzunk mindszenti József boldoggá avatásáért is, hogy kérjük őt, hogy járjon közbe magyar népünkért.
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió szombatreggeli napindítóját hallották, és nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, Feri, hogy bejátsszuk ezt a Márai Sándor gondolatot a végén.
Sajnos nincs.
Van erre még idő, lehetőség?
Nincs, sajnos.
Nincsen. Hát akkor elköszönjünk önöktől, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, további áldott hétvégét, jó egészséget kívánunk mindjájuknak, vigyázzanak magukra és egymásra, tartsák be a járványügyi előírásokat, és oltassa be magát mindaz, aki még ezt nem tette meg. Isten adja önöket!
Köszönjük, hogy velünk tartottak, bennünket hallgattak. Hagyosszak meg még néhány hírt, nem csak 10:30-kor, hanem 18 órakor is szentmisét fogunk közvetíteni Mocsáról, holnap vasárnap pedig 11 órakor Bácról, a Fehérek templomából közvetítünk szentmisét. Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik a magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációk,